Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Tizenhat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Elkezdődött a leendő Tisza kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Pótköltségvetést fog benyújtani az új kormány, erről beszélt Kármán András leendő pénzügyminiszter. Erre azért van szükség, mert a költségvetési hiány már április végén elérte az éves cél 91%-át, 4220 milliárdból már 3850 milliárd forintot. A magyar gazdaság beindításának kulcsa a befektetői és társadalmi bizalom helyreállítása, jelentette ki Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszterjelölt kormányzati célként a startup környezet erősítését jelölte meg. Négy elemet sorolt még fel, kiszámítható szabályozást, tisztességes versenyt, a korrupcióval szembeni zéró toleranciát és átlátható támogatási rendszert. Magyarország nem válik le az orosz energiáról, hanem diverzifikálja beszerzési forrásait, és megmarad a rezsicsökkentés a lakosságnak. A vasútrombolás korát le kell zárni, át kell lépni a vasútfejlesztés időszakába, jelentette ki Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszterjelölt hangsúlyozta, dolgozni kell az uniós pénzek hazahozatalán. A Tisza kormány első intézkedései között szerepel a zöldségek és gyümölcsök forgalmi adójának 27-ről 5%-ra csökkentése. Ezt mondta el az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszterjelölt. Bóna Szabolcs szerint az öröklés támogatás helyett az új szereplők belépését kellene segíteni az agráriumban. Szeptemberben állhat fel az új országos környezetvédelmi hatóság, amelynek feladata lesz az ipari vállalatok, köztük az akkumulátorgyártók ellenőrzése, mondta Gajdos László. A Tisza kormány alatt Európa legszigorúbb szankcióit, legnagyobb bírságait alkalmazzák majd a szennyezőkkel szemben, ismertette a leendő, élő környezetért felelős miniszter. Karikó Katalin Nobel-díjas tudós elfogadta a felkérést az egészségügyi tanácsadó testületbe, jelentette be Hegedűs Zsolt. A tárca várományosa azt mondta, az egészségügy a nemzet jövőjének legfontosabb alapja, nem költségvetési tehernek és kommunikációs felületnek tekinti. Feloszlatják a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központot, helyette pedig felállítanak egy önálló gyógyszerészeti intézetet. Olyan intézményi környezet kialakítására tett ígéretet a belügyminiszterjelölt, amelyben a szakemberek politikai nyomás nélkül törvényesen, professzionálisan és kiszámítható keretek között dolgozhatnak. Pósai Gábor szerint a tárca jelentős átalakítására van szükség. A magyar külpolitika első feladata a bizalom helyreállítása, visszaépítjük Magyarország tekintélyét az Európai Unióban és a NATO-ban is, ezt mondta Orbán Anita. A külügyminiszterjelölt kiemelte, jelenleg Magyarország egyik legsürgetőbb nemzeti ügye az uniós pénzek hazahozatala. A Tisza kormány a béke kormánya, ezt mondta Ruszin Szendi Romulus. Nem küldünk katonákat az ukrán-orosz háborúba, sem fegyvert, és nem állítjuk vissza a hadkötelezettséget, sorolta a honvédelmi miniszteri posztjelöltje. Közölt azt is, nem lesz csádi misszió. Szondi Vanda, Magyar Éva és Köböl Anita lesznek a kormány három szóvivője, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az új kormányfő vezetésével az új kabinet is feláll, holnap 16 órától az új országgyűlés plenáris ülést tart, ahol esküt tesznek a tárcavezetők. Utána beindul a törvénygyár, ahogy az Index fogalmaz. A kétharmados Tisza többségű parlamentnek ugyanis rengeteg jogszabályt kell módosítania, mivel szerdán jogilag véget ér a 2020 óta tartó, először járványügyi, majd háborús veszélyhelyzet. Az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő elutasította Vlagyimir Putyin orosz elnök felvetését, miszerint Gerhard Schröder egykori német kancellár legyen az ukrajnai háború lezárása ügyében az európai közvetítő. Ha megadjuk Oroszországnak a jogot, hogy a nevünkben tárgyalót nevezzen ki, az nem lenne túl bölcs dolog, indokolt Kaja Kallasz. Donald Trump amerikai elnök szerda és péntek között látogatást tesz Kínában Xi Jinping elnök meghívására. Elemzők szerint a tárgyalások középpontjában várhatóan az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus áll majd. A két vezető fél év elteltével találkozik újra. Elküldte válaszát Irán a legutóbbi amerikai tűzszüneti javaslatra a pakisztáni közvetítőknek. A teheráni állami televízió jelentése szerint Irán véget akar vetni a háborúnak minden fronton, és helyre akarja állítani a hajózás biztonságát a Hormuzi szorosban. De most arra kiderült, Donald Trump amerikai elnök visszautasította Irán válaszát az amerikai megállapodási javaslatra. Kína új teherűrhajót indított a Tianqing űrállomás ellátására, közölte a kínai űrprogram hivatala. Felvisznek egy futópadot is az űrhajósok edzéséhez. Végül az időjárásról. Ma még hevesebb viharok is lehetnek, holnap általában erősen felhős lesz az ég, többfelé várható eső, zápor, zivatar, a szél megélénkül. A hőmérséklet kedden hajnalban 12-13, napközben 18-20 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
XVIII. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Műsorajánló.
A megértés hullámhosszán. Ma este 20 óra 10 perctől Szabó József atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfő este 20 óra 10 perckor a Szent István Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.
A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Az Egri Szentorsolya Bencés Iskola Központ kollégiumának meghívására Egerbe érkezett az Élet Szent című kiállítás. A Szent Gianna Beretta Molla, vagyis Szent Janka, feleség, édesanya, orvos, az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentjének életét bemutató tárlat az Egri Bazilika Jézus Szíve kápolnájában augusztus 30-áig látogatható. Lukács Krisztinával, a Szent Janka imakör egyik alapítójával, a Magyarországi Billings Központ vezetőjével beszélgetünk. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő, Sinkovics Andrea.
A remény hírnökei. Értékünk az ember.
Szeretettel köszöntelek a Szent István Rádió mikrofonjánál. Egerbe, ide a Bazilika Jézus Szíve kápolnájába érkezett az Élet Szent című kiállítás, amely Gianna Beretta Molla, vagy magyarosan Szent Janka életét mutatja be. Itt a kiállító térben beszélgetünk a Jézus Szíve kápolnában. Első pillantásra, ha ránézek a kiállításra, molinókat látok. Ez egy vándorkiállítás. Mikor és miért indítottátok el ezt a vándorkiállítást?
A kiállítás mögött több éves kutató munka van, és lelki élet is, mondhatom. Többünknek, a Szent Janka imakör tagjai közül, többünknek személyes érintettsége és személyes kapcsolata fűződik Szent Jankához. Ezért nagyon sokszor tapasztaltuk az ő közbenjárását ima meghallgatások kapcsán, és szerettük volna ezt közkincsételni, tehát az ő életszentségét szerettük volna megmutatni másoknak, és az a vágyunk született meg, hogy Magyarországon is ismerté váljon az ő életszentsége, az ő személyisége.
Hogyan képzeljék el a rádióhallgatók?
Tulajdonképpen ezt kiállításnak nevezzük, de ez egy érdekes műfaj, mert valóban molinókat látunk. A szövegekkel, az életéből vett történetekkel, imákkal, illetve fényképekkel, de a molinók mellett posztamenseken találhatók csendéletek is. Ezért valójában azt szoktam mondani, hogy ez egy picit több, mint kiállítás, elmélkedésre, imádságra, gondolkodásra is késztet. Végül is ez egyfajta, akár sétánynak is nevezhetjük, körbe lehet járni, meg lehet állni egy-egy molinól áll. Azt fontosnak tartom elmondani, hogy mivel mi Szent Janka családjával kapcsolatban vagyunk, ezért az ő lányától és hát a rokonaitól kaptunk fotókat, nagyon jó minőségben, jó felbontású képeket, amelyekkel díszítettük a molinókat. Úgyhogy itt eredeti fényképek vannak Szent Jankáról. Az installációk, a csendéletek pedig korabeli tárgyakat tartalmaznak, és ezek is segítik egy picit az ő életében való elmélyedését.
Ezeket a csendéleteket ugye úgy kell elképzelni, hogy különböző tárgyakat, illetve idézeteket látunk kőlapokra írva. Egy-kettőt, ha kiemelnél közülük ízelítőül.
A csendéletek és a hozzájuk tartozó molinók tulajdonképpen tematikusak az ő élethivatásának, és egyáltalán az ő életének a különböző aspektusait és állomásait mutatják be. Tehát van olyan csendélet, ami az ő feleség mi voltát, aztán az ő anyaságát, vagy az egyik csendélet például az orvosi hivatását mutatja be, illetve természetesen az élet áldozatát, a férjével való kapcsolatát is, és ezért az adott szövegekhez kapcsolódó csendéleteket látunk. képekkel és konkrét tárgyakkal, amelyek használati tárgyak, az ő életéből vett konkrét, akár ruházat, akár az orvosi eszközeire gondolunk, vagy rózsafűzérre, és akkor ezeket lehet látni, amelyek segítik megérteni azokat a történeteket, és egyáltalán az ő életét. Ezáltal lehetünk részesei az ő életszentségének, és talán megérthetünk valamit abból a mélységből, ami az ő személyiségéből sugárzik.
Szent Janka 1922 és 1962 között élt, a 20. századnak a szentje. Az a gyermeke, a negyedik gyermeke jelenleg is él Olaszországban, akiért életét áldozta föl. Ahogy végigolvastam ezeket a molinókat, két visszatérő gondolat ütött szíven. Az egyik az, hogy a gondviselés mindig ott volt az életében, a házasságukban, a gondviselésbe vetett bizalom. A másik meg többször visszatérő volt az imádságnak a, hát nem mondom azt, hogy motívuma, a gyakorlata, inkább az imádságnak a gyakorlata. Ha be kellene mutatni Szent Janka életszentségét, mik azok a vonások az életéből, amiket kiemelnél?
Nagyon sokszor, mikor Szent Jankáról beszélnek, akkor az életáldozatával kezdik, és azért ez egy nagyon erőteljes mozzanat az ő életében, és megosztó egyébként az, ami történt. Nagyon sok embert elszomorít, mert tragédiának fogja fel. Számunkra viszont, keresztény emberek számára, akik az örök életbe vetett hit fényében élünk, hogyha végignézzük az ő gyerekkorától az életét, és ezért szeretném most megfordítani, és csak egy mozzanatot mondok, hogy milyen szent életű családban született, ferences harmadrendi szülők gyermekeként, és 5 éves korában volt első áldozó, tehát onnantól kezdve tulajdonképpen napi áldozó volt, mert az édesanyjával templomba járt, és hogyha végigvesszük az ő korszakait, ifjúsági vezető volt, utána orvostan hallgató az egyetemen, aztán házi orvosi rendelőt nyitott, és egy nagyon mély Isten kapcsolata volt, akkor azt mondhatjuk, hogy az ő életáldozata egy természetes következménye annak, ahogyan ő élt, tehát tulajdonképpen megkoronázta, ez volt a csúcspontja az életének. És lehet, hogy első gondolatra ez úgy szomorúnak tűnik, hogy valaki 39 éves korában meghal. Ez ugye az ő mennyei születésnapja, és ne felejtsük el, hogy egy mélyen hívő férj van az oldalán. Tehát két érett, felnőtt keresztény ember házasodik össze, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy a házasságkötésük előtt ők évekig imádkoztak külön-külön, és a szűzanyát kérték azért, hogy megtalálják a párjukat, akivel keresztény családot tudnak alapítani. És hogyha már elérkeztem az ő férjéhez, Pietro Mollához és a házasságukhoz, akkor szeretném elmondani a kiállítás kapcsán, hogy ennek a tárlatnak az első változatát ugye 2022-ben indítottuk útjára ugye vándorkiállításként, és akkor ez volt a cél, hogy Szent Janka életszentségét hirdessük. Az a 2022-es évet meghirdettük a Szent Janka évnek, mert ez volt a születésének a 100., a halálának, tehát a mennyei születésnapjának pedig a 60. évfordulója. Az üzenet egyértelmű volt, a nőiség, az anyaság, illetve egyáltalán az élet szentsége. És 2 évvel később újra értelmeztük ezt a kiállítást, és most egy picit kibővítettük és felújítottuk 2025 elején, tehát a szent évben, amikor Szombathelyre hívta a Székely János püspök atya ezt a tárlatot. És azért került sor a kibővítésére, mert időközben mi kommunikálunk az ő Szent Janka lányával, a Gianna Emanuelával, és elmondta, hogy benne is elég erős a vágy, és nagyon sok Szent Janka tisztelőben, hogy Pietro Mollát oltárra emeljék. Mert azért nem véletlen, hogy ha a házaspárnak az egyik fele szenté avatott, akkor azért ott a másik fél is az életszentség útján jár. És tulajdonképpen Gianna Emanuele megkért minket arra, hogy terjesszük az ő édesapja tiszteletét is, és egy magán használatra írt imát is lefordítottunk, amit ők jóvá hagytak. Ezért néhány molinóval kibővült a kiállítás. És ugye itt felragyog Pietro Mollának, a mérnök, a férj, az édesapa és a gyárigazgatónak az életszentsége, és egy csodálatos üzenete van ennek, azt hiszem a mai korban különösen, amikor a házasság szentsége olyan sok oldalról támadás alatt van, és tulajdonképpen felragyog az ő szerelmük, és az ő Istenben köttetett, és az Istenben élt házasságuk. Úgyhogy ezzel ez egy picit többlet üzenetet hordoz most már ez a tárlat, és hát nagyon örülünk, hogy itt Egerben második alkalommal látható őszig.
Szent Jankát értünk, ott ad Isten nékünk, példájú ragyog minden nemzediknek. Hallgass meg, kérünk, közben járására kéréseinket. Szent Janka szíve élő hittel éget, cselekvésre hív minden ifjú lelket, adja meg nekik hűsies kegyelmét, a Jézus Krisztus. Szent Janka fénye, családok reménye, házasságában kitűnik erénye. Őtás és anya Isten tetszésére, dicsőségére. Szent Janka buzgón életét áldozta, gyermeke éltét, hogy így megtarthassa. Dicsérjük érte mennyei atyánkat, hálotett szívvel. Szent Janka anya, magzatoknak őre, a szűz anyával kell a védelmünkre, hogy hirdettessék az élet szentsége minden világ. Szent Janka szolgál, betegeket gyógyít, értünk ajánlja tetteit, imáit, meglátva bennük az Istennek fiát, a Jézus Krisztust. Szent Janka vágya, hogy a jó pásztornak gyermeket adjon földi munkatársnak, teljesítse most ezt a kívánságot, a Jézus Krisztus. Áldjuk az atyát, vele egy szülöttjét, és a lelket is háromnak egységét, hogy bőven ossza kincseit a szentnek sokak üdvére.
Életvédelem szentjének is nevezhetjük Szent Jankát, ugye ő választhatta volna úgymond hát önző módon a saját életének a megmentését is, amikor a negyedik gyermekét szülte, de ugye azt mondta, hogy az gyermeket tartsák életben.
Igen, de úgy gondolom, hogy ismerve az ő életét, ha belegondolunk abban, hogy valaki napi szinten felajánlja magát az Istennek, és az Istennel és az Istenben él, ugye napi áldozóként, akkor azt mondhatjuk, hogy nem biztos, hogy volt más választása, illetve természetesen szabad akaratból döntött így, de miután megfogant ez a gyermek, és utána derült ki, hogy egy jó indulatú, tulajdonképpen egy mióma volt a méhén, ezért nem dönthetett másként, mert ő úgy gondolta, hogy az a gyermek már ott van, és az a gyermek él, még akkor is, hogy az anya méhben van, de ugyanolyan joga van az élethez, mint a másik három már megszületett gyermekének. Tehát valójában nem volt más választása, ő onnantól kezdve nagyon sokat imádkozott, azt kérte a sebészektől, hogy hagyják meg a magzat életét, és természetesen az ő méhét is. Ez lett volna a legbiztonságosabb megoldás, hogy kiveszik a méhét a babával együtt, de ő azt kérte, hogy csak a daganatot távolítsák el. És hát sebészként pontosan tudta, hogy ez később a szüléskor okozhat komplikációkat. Egyébként csodával határos módon a műtét után, ez a várandóságának a harmadik hónapjában volt, ő felépült, és továbbra is ellátta orvosi teendőit. Elmondják róla, hogy nagyon csendes, nagyon mély imádságba kezdett, és nyilván a várakozással teli hónapok álltak előtte, de ő folyamatosan imádkozott és kérte a Jóistent azért, hogy meghagyja az ő életét. Sőt, van egy nagyon aranyos, számomra kedves történet. Ugye tudjuk, hogy ő szeretett szép ruhákban öltözködni, és azt kérte a férjétől, aki Párizsba utazott munkaügyben, hogy hozzon neki divatlapokat, mert szó szerint így fogalmazott, hogy ha Jóisten úgy gondolja, hogy megtart a földön, akkor a legszebb ruhákat szeretném megvarratni magamnak a szülés után. Úgyhogy ez is egy, azt mutatja, hogy egy élettel teli, egy életszerető nő volt, aki mindenkinek a doktornője, mert nagyon szerették, nagyon kedves volt, szerette a természetet és mindent, amit az Isten ajándékozott, de mindent Istenben szemlélt, és ő folyamatosan kicsikora óta az Isten akaratát kereste. Tehát ő élni akart, és erre készült, de ebbe benne volt az, férjével megbeszélve, nyilván vagy együtt átimádkozva, hogyha véletlenül másképp dönt az Isten, akkor ők azt elfogadják.
Pont a mai napon van ugye Szent Jankának a liturgikus ünnepnapja, április 28-a van, amikor Egerben megnyitják ezt a kiállítást, 94-ben avatták boldoggá, 2004-ben pedig szenté Szent Jankát. Mennyire ismert szentő itt Magyarországon, milyen a kultusz, ahol lehet vele találkozni?
Én úgy gondolom, hogy évről évre egyre ismertebb, amikor én vele találkoztam, az 2006-ban történt, és akkor még nagyon kevesen ismerték, főleg azok az atyák, akik esetleg Olaszországban tanultak, vagy Rómából jöttek, tértek vissza, és ők hozták a hírét. Az ő tiszteletének a terjedésében egy nagyon komoly mérföldkő volt a 2018-as év, amikor mi Pócs Petriben életvédő konferenciát szerveztünk, és ott egy domokos szerzetes atya javasolta nekünk, hogy fordítsuk le a nevét. Megkérdezte, hogy hát miért nem magyarul szólítjuk meg, ugye Gianna. Hát a Gianna az annyira nem magyaros, és hát nagyon sokan nem is értették, vagy akár az idősebbek, hogy akkor most ki is ez a szent. Ezért mi lefordítottuk ugye Jankának, és a molinókon egyébként mind a két név szerepel, és azt tapasztaltuk, hogy mikor a legelső ilyen fordított kiadvány megjelent, akkor Budapestről jött egy csoport, és ott egy néni mondta, hogy hát tudja, hogy van egy ilyen szent, aki az édesanyák és a magzatok védőszentje, de nem jut eszébe a neve. És akkor a plébánosunk mondta, a lelkivezetőnk, hogy hát Janka, Szent Janka. És mondta a néni, hogy jaj, de jó, most már meg tudom szólítani. És az a tapasztalat, hogy valóban a szentek nevét lefordítjuk magyarra, és sokkal egyszerűbb így imádkozni hozzá, vagy kérni az ő közbenjárását. És innentől kezdve úgy gondolom, hogy miután mi felvállaltuk, és nagyon fontosnak tartjuk az ő tiszteletének a terjedését, ugye mi a Viennei testvérek közösség lelkiségében élünk, és a megszentelt életet élő férfi közösségről van szó, akiknek a karizmája többek között a szentek közösségének a hirdetése, hogy egyáltalán felfogjuk, hogy mit jelent a szentek közössége, hogy ők itt vannak köztünk, és mindig azt szoktam mondani, hogy Janka is, Szent Janka is olyan számunkra, mint egy nővér, mint egy barát, mint egy testvér, aki előttünk jár, de azért van itt, hogy segítsen minket, kézen fogjon, és közelebb vezessen az Istenhez.
És egészen konkrétan, tehát akkor Pócs Petriben, illetve Mária Pócson vannak olyan erekjék, illetve a családok útja Mária Pócson, ami Szent Janka életéről szól.
Igen, úgy gondolom, hogy mivel mi azon a környéken élünk, a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegyébe, és a Viennai Testvérek Közösség is, ezért talán mondhatom azt, hogy az elmúlt 10-15 évben a Mária Pócs és Pócs Petri körül alakult ki egyfajta Szent Janka tisztelet hely. Nekünk ez azért volt fontos, mert tudjuk, hogy nem mindenki tud elzarándokolni Olaszországba és látni az ő rendelőjét, vagy akár a sírját, vagy a szülőházát. Ezért a Szentlélek indítatására mindig eszünkbe jut valami olyan esemény, amivel mi ezt a tiszteletet tudjuk terjeszteni. Az első volt ez a vándorkiállítás, amit útjára indítottunk, és több egyházmegyében volt már. Aztán megszületett bennünk a vágy, hogy legyen egy szobor, egy bronzszobor. És ez a Mária Pócsi római katolikus kis templomnak a kertjében van. És e köré aztán épült tavaly egy 7 stációból álló, ez azt jelenti, hogy 7 bronzból készült szoborcsoportból álló imasétány. Ezt hívjuk úgy, hogy családok útja. 30-40 centiméteres szobrok mutatják be ugye Szent Jankát, Pietrót, illetve a gyermekeiket, tehát attól függően, hogy éppen melyik stációnál állunk, de nem csak az ő életét mutatja be ez az út, ez az imasétány, hanem minden családnak az állomásait, az esküvőtől a halálig. És hát Pócs Petriben található az ország egyetlen ruhareki és oltára, amit a nuncius úr szentelt, és hát nagyon sok ima meghallgatás történik ott, tehát most már kapunk visszajelzéseket, és hálából ilyen kis hálakendőcskéket, meg cipőcskéket szoktak kiakasztani. Az emberek visszazarándokolnak Mária Pócsra, Pócs Petribe, és az ima meghallgatások nyomán hálát adnak Szent Janka közbenjárásáért.
Illetve Debrecenben a Domonkosok közreműködésével megjelent egy könyv is.
Igen, ez is egy nagyon szép könyv, mindenkinek ajánlom. A Debrecenben a Domonkosok által működtetett Szent II. János Pál intézet gondozásában jelent meg a Szerelmes Levelek című könyv, amelyet eredeti olaszról fordítottak le, és ez a könyv tartalmazza a könyvnek az első harmada tulajdonképpen a külön Pietro Mollának és külön Szent Jankának az életét elég hosszan, utána pedig a Szerelmes Levelekből idéz, ami egy nagyon különleges világba kalauzol el minket, mivel Pietro Molla sokat utazott, és hát annak idején nem volt mobiltelefon és SMS lehetőség, úgyhogy a 40-es, 50-es években rendszeresen írtak levelezőlapot, képeslapot egymásnak, és nagyon gyakran, és ezekben a levelekben imákat is találunk, és kitűnik belőle az a mély szeretet, és az a mély hit, amivel ők egymáshoz kapcsolódtak Istenben.
A remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánradio.hu.
Kedves hallgatóink, az élet szent. Szent Gianna Beretta Molla, vagyis a Szent Janka életét bemutató kiállításról volt szó. A tárlat az Egri Bazilikában augusztus 30-áig látogatható. Vendégünk volt Lukács Krisztina, a Szent Janka imakör egyik alapítója és a Magyarországi Billings Központ vezetője. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea. Műsorunkat szerdán 21 óra 30 perctől megismételjük.
A Remény Hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610 számon, e-mailt pedig az infokukat@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Hajdú Mária vagyok. Mai műsorunkban Tóth Ferenccel, az APCI Boldog Brenner János Katolikus Általános Iskola intézmény vezetőjével beszélgetek. Kedves Ferenc, átadom a szót.
Szeretettel köszöntök mindenkit. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Igazából, ahol vagyok most intézmény vezető, ahhoz képest elég messziről származom, Albert Irsáról. Cegléden születtem 1973-ban, és Albert Irsán éltem be a gyermekkoromat és a fiatalkoromat, és tulajdonképpen onnan indult ki, ugye az egész életem onnan bontakozott ki. Ott jártam általános iskolába, ott voltam az első egyházi szolgálatomban, amelyet nagyon sokszor emlegetve köszönök meg az ottani plébánosnak, Döbrösi Béla atyának. Ő vezetett be, és ő volt az, aki úgy az egyházhoz közelebb vitt. Már 6 éves koromban megszólított, első osztályos koromban. Már akkor ministráltam, szüleimmel jártunk a templomban rendszeresen, tehát nem volt neki nehéz megszólítani, hiszen ott voltam azért, ott nőttem fel a templomban, az egyházban. És 10 éves koromtól, mivel közben én billentyűs hangszert tanultam, zongorát, 10 éves koromban megszólított az atya, hogy mi lenne, ha egy májusi litánián részt vennék és beugranék kisegítésnek, mint kántor.
Akkor az elég korán kezdődött.
Igen, igen, nagyon. Én elvállaltam, nem tudtam még, hogy mi vár rám, és az első este, amikor a májusi litánián részt vettem, felkészültem ezen a napon, és mondhatom azt, hogy onnantól még közelebb jutottam az egyházhoz és valahol a Jóistenhez is, hiszen ezen keresztül megéreztem, hogy milyen őt dicsőíteni. Tehát Isten szeretetében, hogy lehet növekedni, és hogy Istenhez hogyan lehet közelebb jutni. Így innentől kezdve már kántorizáltam, utána későbbiekben szentmiséken is részt vettem, ott is kellett kisegíteni, mert közben meghalt a kántor úr, aki ott volt rendszeresen. 14 évesen pedig, mikor elkerültem Albert Irsáról Budapestre tanulni, ugyanígy megmaradt ez a szolgálatom, a kántori szolgálatom. Vagy ministráltam, vagy kántorizáltam. Ez a kettő volt így az életemben. Elvittek katonának, amikor eljött ez az idő, akkor még egy éves katonai idő volt, és a leszerelésem után pedig hát szinte olyan természetesnek vettem azt, hogy szeretnék valahol ebben még jobban közelebb jutni a Jóistenhez, és a kántorság az közel állt hozzám, így elvégeztem Vácon egy 4 éves kántorszakot. Ott megismerkedtem a feleségemmel, és házasságot kötöttünk egy éven belül. Együtt közösen kezdtük el már a hittudományi főiskolát. Éreztem azt, hogy valahogy még közelebb kell jutni a Jóistenhez. Persze ebben benne volt a gondviselés is, mert augusztus 15-én születtem nagy boldogasszony
ünnepén, igen.
És mindig éreztem azt, és valahol ott fogtam föl ebben a 20 éves koromban, hogy valahogy a szűzanya mindig ott van mellettem, és valahol közben jár értem. És egyre vezet az úton előre, és nem vagyok egyedül. és hogy mindig hálás voltam, és hogy mindig megköszöntem a Szűzanyának a közbenjárását, és valahol ő vezetett tulajdonképpen eddig, hogy a hittudományi főiskolára is jelentkeztem, de együtt a feleségemmel. Párhuzamosan akkor kerültem Hortra, hiszen itt a hitoktatót kerestek, és így az atyánál, az akkori Somodi János plébános atyánál jelentkezve buzdított, hogy vállaljam el bátran, párhuzamosan az iskolával. Még akkor nem tudtam igaz, hogy mire vállalkozom. Nehéz volt az iskola, és ugyanakkor pedig a főiskolát is vinni együtt, de nagyon sokat tanultam belőle, mint pedagógiailag, mint pedig nevelésben, oktatásban, és ezáltal tudtam egy fokot megint feljebb lépni, hiszen elvégeztem a hittudományi főiskolát. Itt közben kihagytam, de a feleségem 60-i, tehát Albert Irsáról elkerültem 60-ba.
Tehát akkor ez a házasság révén volt ez a lakhelyváltozás.
Igen, ez a váltás, igen. Így ezen keresztül történt meg. Ott én már elhatároztam azt a hittudományi főiskolán, hogy nem állok meg ezen a szinten, hiszen volt már a kezemben egy egyházi kántori diploma, és úgy gondoltam, hogy egy kicsit a világ részéről, világ felől is meg szeretném úgy jobban ismerni magát, a zenét, és ekkor jelentkeztem Egerbe az Eszterházy Károly főiskolára, ahol az énekzene tanár diplomát végeztem. Majd pedig valahol ott már érlelődött bennem, hogy még közelebb és még közelebb szeretnék jutni az egyházhoz is, de az egyházon keresztül a Jóistenhez, és akkoriban hallottam erről, hogy az egyház képez diákonusokat. Második vatikáni zsinat ezt úgy felélesztette, és valahol ezt a hivatást úgy belülről a szívemből éreztem. Éreztem azt, hogy még tovább tudnék előre jutni Isten országához, és ezáltal egy kis biztatással is, de önmagamtól jelentkeztem erre a képzésre, hiszen még akkor nem volt biztos, hogy indul ez a diákonus képzés, de mivel úgy nézett ki, hogy 6-an-8-an összejövünk, akkor elindították ezt a képzést 2006-ban. 2008-ban szentelt minket dr. Ternyák Csaba egri érsek úr november 29-én. Nagy örömömre szolgált, hogy tényleg eddig eljuthattam. Párhuzamosan mindenféle feladatot végeztem, a kántorizálást is természetesen, ugyanakkor gyerekeket a hittannak az útján, az egyházi úton próbáltam meg vezetgélni kisebb-nagyobb sikerekkel, de azt mondhatom, hogy mindig tudtam olyan utat mutatni fiataloknak, ami által talán így utólag látom azt, hogy ők is eljutottak és közelebb jutottak az egyházhoz és Istenhez. Utána újabb indítatást kaptam, valahol ez még jobban a gondviselést erősítette bennem, hogy 2014-ben jelentkeztem közoktatás vezető és pedagógus szakvizsgára Jászberényben, ahol további fejlődést érhettem el a nevelés, oktatás területén, majd pedig még mindig nem fejeztem be, úgy éreztem, hogy még mindig lehet tovább lépni és előre lépni, és a görög katolikus testvéreinkhez jelentkezve Nyíregyházára egy MA hittanári, nevelőtanári mesterszakot végeztem el. Talán ott éreztem úgy, hogy most egy picit már abba kell hagyni a tanulást, persze soha nem lehet abba hagyni a tanulást, de ott éreztem azt, hogy most már valami más irány felé is el kell indulnom. Akkor nyílt lehetőség, hogy meg lehetett pályázni Abcon az iskolai igazgatóságot, és ott adtam be a pályázatomat. Így párhuzamosan igazából már többféle feladatom volt, de elsősorban természetesen onnantól kezdve, hogy a pályázatot megnyertem, és Ternyák Csaba érsek úr megbízott azzal, hogy akciiskolát vezessen, mint intézményvezetőként.
Ha néhány szót szólna az Abci Katolikus Általános Iskolában való intézményvezetői teendőiről.
Egy iskolát úgymond vezetni soha nem egyszerű. Szívügyemnek éreztem mindig, hiszen valahol a hittanon keresztül éreztem, hogy meg kell szólítani a fiatalokat, szülőket. Ezt úgy egész pályafutásomban, amikor már elkezdtem tanítani, akkor igyekeztem ezt megvalósítani, de úgy éreztem, hogy egy iskolán, főleg egy katolikus iskolán belül még jobban meg lehet szólítani a fiatalokat, gyerekeket, ifjúságot és a szülőket. Nagy lelkesedéssel indultam el ezen feladatban, és azért azonosultam ott, hogy amennyire sok a lehetőség, ugyanakkor mennyire nehéz is. A feladatokban egyre többet próbáltam úgy arra rákoncentrálni, hogy minél jobban megnyissuk az iskolát, egyrészt a szülők felé, egyrészt azok, akik kíváncsiak, hogy mi is folyik egy ilyen katolikus intézményben, és több olyan nyílt napot is szerveztünk, hogy ne csak magát a tanulást ismerjék meg a szülők, vagy akik kíváncsiak, hanem magát megismerjék azt, hogy az iskolán belül mi megy, akár egy lelki nap, akár egy olyan közösségi összejövetel, ami rámutat arra, hogy milyen lelkiségben tudnak a gyerekek nevelkedni, hiszen van egyfajta többlet, amit tudunk adni a gyerekeknek, és azon kívül, hogy oktatunk és nevelünk, ez az egyháznak a keresztényi erkölcse, amit fontosnak tartok a mai világban, és ugyanakkor a gyakorlati egyházi életnek a megvalósulása egy adott fiatalnak, egy személynek az életében, hiszen addig, amíg régen a szüleinktől, vagy a nagyszüleinktől megtanultuk a gyakorlati életben azt, hogy miként nevelkedhetek én bele az egyházba, ez az utóbbi évtizedekben be kell látnunk, hogy ez így nem működik, hiszen nincs már meg ez a tapasztalat, viszont amit már mi végzünk az elmúlt évtizedekben, egy picit úgy érzem, hogy ez pedig ilyen elméleti síkon megy, ezzel pedig nagyon nehéz a gyakorlatot átadni. És itt lehetőség nyílik arra, hogy a gyakorlati életben is a gyerekeket bevonjuk az egyháznak az életébe, különböző programokon keresztül. Ezek a programok azon kívül, hogy osztálymiséket tartunk, hiszen ugye a szentmise nagyon fontos.
Ez milyen gyakorisággal van az iskolában? Heti, napi gyakorisággal?
Hát heti szinten az osztályokat próbáljuk bevonni, osztályfőnök jóra keretében, akkor ott az iskolának a helyi kápolnájában, ugyanakkor pedig minden vasárnap próbálunk egy-egy osztállyal részt venni az adott szentmisén, ott hívjuk természetesen a szülőket, hozzátartozókat is, és közreműködésüket is kérjük a szentmisében, akár felolvasással, akár más egyéb szolgálattal, de ugyanakkor a gyakorlati élethez azért hozzátartozik az is, hogy megismertessük a gyerekeket a rózsafűzér imádsággal, az októberi litániákon beszervezzük őket minden héten, ugyanakkor a Szent Kútra rendszeres zarándoklattal, vagy egy nagymaros ifjúsági találkozóra elmegyünk a gyerekekkel.
És hogy látja, hogy a mostani fiatalok mennyire nyitottak erre a dologra? Tehát mennyire veszik ezeket a programokat szívesen?
A gyerekek nagyon nyitottak mindenre. Próbáljuk őket úgy irányítani, hogy szeressenek és rajta részt venni. Amikor viszont kimennek az iskolából, igazából ott már nem rajtunk múlik, hanem ott már igazából azon múlik, hogy ők saját maguk.
Mennyire erős a hit, amit elsajátítottak.
Vagy pedig egyáltalán, hogy mennyire tudják ezt tovább vinni önmagukba. De akkor is az alapindítatást megadtuk, én úgy érzem. Még hogyha esetleg szülői támogatás nincs is úgymond mögötte gyakorlat szempontjából, de megadtuk azt az alapot, ami után későbbiekben dönthet ő saját maga is, hogy most ugyan már többet nem megyek, vagy nem élem a gyakorlati hitemet, de mégiscsak eszembe jut 22 évesen, 30 évesen, hogy de nekem volt egy alapom. És benne van az a lehetőség, hogy visszatér, de nekem pozitív tapasztalataim is vannak, hogy valaki rendszeresen utána is megmarad, és mindig tudja azt, hogy hova tartozik, és megmeri vallani a hitét, vagy magát a hitvallását is egy következő másik iskolába, ahova tovább megy tanulni, visszatér hozzánk, szeret közöttünk lenni, sőt a tapasztalatom itt hordtam, hogy olyannyira visszatérnek, hogy amikor már párjuk van nekik, házasságot kötnek, akkor a gyermekeikkel is később visszatalálnak, visszajönnek, és itt vannak közösen családban.
Egy kis statisztikát, ha ismertetne a kedves hallgatókkal, és az önök intézményében milyen pedagógiai program működik?
Az intézményünkben 166 gyermek jár, aktívan.
És akkor 1-től 8. osztályos korukig tanulhatnak itt a gyermekek.
Így van, igen, tehát általános iskoláról beszélünk, minden évfolyamban egy osztály van, változó a létszám, maga a község 2700 fős körülbelül, tehát ehhez képest az arányában elég szép számmal járnak a gyerekek.
És csak falubeliek, vagy a környező településekről is járnak önök?
Vannak bejárók is, tehát vannak olyanok is, akik utaznak és jönnek minden nap busszal. Ugyanakkor hát a községben is van olyan, aki nem ide jár hozzánk esetleg, hanem más községben jár el. Ebből a 166 főből 87 felsős van, 79 alsós, a fiúk 79-en vannak, a lányok pedig 87-en, megfordul a számnak a menete. Igazából a pedagógiai programot, hogyha nézzük, egy katolikus iskolának alapvető, hogy kiinduljon az egyháznak a tanításából. Ez nekünk is egy nagyon egyértelmű, hogy a pedagógiai programot úgy állítottuk össze annak idején, hogy természetesen ezek az alapok benne legyenek, az egyháznak a tanítása, a különböző megnyilatkozások, amelyek az oktatásra, nevelésre és egy pluszra magára az a keresztény erkölcsre épülnek rá. Próbáljuk a fiatalokkal ezt a mindennapos életben is, gyakorlati életben is megtanítani, elsajátítatni velük, hogy ne csak mondjuk, hanem hogy éljék is. Ez minden pedagógusnak feladata az iskolába, ez nem csak a hitoktatók feladata, hanem az is, aki ott van bent, és esetleg, ha ő önmaga nem is egy gyakorlati keresztény, attól még ő neki ezt az egyházi keresztény értékeket ugyanúgy közvetíteni kell.
Milyen programok vannak így a tanév során önöknél?
Ugye említettem már az előbb, az osztálymisék, rózsafűzér imádság, de ezen kívül, ahogy haladunk az évben, ugye a zarándoklatot is így említettem.
És akkor oda csak gyermekek vagy szülők is mennek például a zarándoklatra?
Fiatalokat viszünk elsősorban, de hogyha valaki szeretne jönni természetesen szülők közül, érdeklődők közül, akkor mindig őket is bevonjuk ebbe, hiszen nem csak az a feladat, hogy a gyerekek, hanem hogy a gyerekekkel együtt a szülőket is elvezessük, hiszen talán mai világban mondhatjuk azt, hogy a szülőknek ugyanúgy hitoktatást kellene tartanunk, mint a gyermekeknek, mert így kéz a kézbe talán őket tudjuk elvezetni, és közelebb hozni magához, Istenhez és az egyházhoz. Adventben jönnek az adventi gyertyagyújtások, ezekre külön készülünk lelkileg is, lelki napot is tartunk, a lelki napokat minél jobban úgy próbáljuk meg felépíteni, hogy valóban legyen egy lelki töltődés benne. Külső segítséget hívunk, mint például legutóbb is rád találtam, ők egy szombathelyi egyházmegyében működő ifjúsági közösség, akiket meghívtunk, hogy segítsenek nekünk ebben a lelki felkészülésben, magára a karácsonyra és így az adventnek a folyamán. A karácsonyi pásztorjáték, ez egy alapvető, igaz, minden iskolába szokták, de úgy gondolom, hogy nálunk ez még jobban bele kell, hogy épüljön, hiszen a mai világban, hogyha egy kicsit szétnézünk, akkor én a tévében, amikor hallok egy-két ilyen riportot, és ilyen utcai embereket megkérdeznek, akik jönnek-mennek, hogy mit ünnepelünk karácsonykor, és bizony a mai világban is még ott vagyunk, hogy nem mindenki azt tudja, hogy Jézus születését, hanem a fenyő ünnepe, vagy esetleg más valamihez kötik. Természetesen ez nálunk, ez alapvetően a gyermekekbe kell, hogy tudják, hogy Jézus születését ünnepeljük. Haladunk előre az évben, jön a nagyböjt, szintén lelki napot tartunk. A nagyböjtben élő keresztutat próbálunk megtartani, ahol Jézusnak a szenvedésének az útján haladnak a gyerekek is végig az elmélkedésükön, gyerekszinten természetesen, de hogy jobban megéljék, a templomból kiindulunk, és kijelölünk osztálytermeket, ahol az osztályokat is bevonjuk ebbe, és egy-egy állomás, egy-egy órára való bemenetel egy 5 percre, és ott egy-egy stációnak a megélés, egy picit az átélés, akik ott vannak, majd pedig haladunk tovább, egészen addig, amíg az iskoláknak a kápolnájáig el nem jutunk, és ez alapján mindenki át tudja élni azt, hogy mit szenvedett érettünk Jézus, és hogy nekünk is van feladatunk, nekünk ugyan lehet, hogy nem kell szenvedni, mert az iskolában a tanulás az ne legyen szenvedés, vagy az, hogy iskolában vagyunk, de természetesen, hogy a mindennapi életünket meg kell, hogy úgy tudjuk élni, hogy Jézus ott van mellettünk, és ő már szenvedett érettünk, tehát nekünk ezt valahol úgy kell fogadni, hogy nyitott szívvel. Nekünk is kell akkor viszont adni valamit, hiszen ő szeretettel vett mindent, nekünk ugyanígy szeretettel kell erre válaszolni. Évelei Veni Sancte, évvégi Te Deum, ez egy természetes, hogy nem csak egy sima évnyitót vagy egy évzárót tartunk, hanem bevonjuk a Szent Misén keresztül a gyerekeket, és egy töbletet adunk. Ugyanakkor az egész év során figyelünk arra, hogy a gyerekek mindig kapjanak olyan olyan töbletet, hogy érezzék Jézusnak a szeretetét.
Az elmúlt tanév során volt-e valami nagyobb esemény az intézményben?
Igen. Készültünk rá egy éven keresztül, hogy az iskoláknak a neve Boldog Brenner Jánost vehesse fel, hiszen Apácé Csere János volt, aki nem azt mondjuk, hogy nem egy szép név, de szerettük volna azt, hogy egy olyan szentnek a nevét kaphassa, aki méltón viseli. Így esett a választás, amelyet sokan támogattak, hogy Boldog Brenner János legyen, aki egy 20. századi szent, és nekünk is fiatalként a gyerekek között vértanúságot szenvedett, de a fiatalokért tett ő is, és mi is úgy érezzük, hogy nekünk ugyan nem kell vértanú halált halni, de nekünk is van mit tenni a fiatalokért. Ezt igyekszünk mindig megvalósítani, ezért próbálunk meg az elkövetkezendő időben is mindig olyan lépéseket tenni, olyan új ötletekkel előállni, amelyben mindezt fejleszteni tudjuk. Van egy új könyvtárunk, amit így az év során átadtunk, ezt az egyházmegye támogatásával és pályázaton keresztül tudtuk megvalósítani. Eszközbeszerzésben bekerülhetett olyan játékeszközök is, mint a biliárd, vagy a csocsó, vagy mint a léghoki, pingpongasztal, ami akár a mindennapjainkban is a gyerekek körében népszerűbbé vált, és így a játékon keresztül is meg lehet a gyerekeket közelíteni. Nem csak az a feladat, hogy tanítsuk, okítsuk őket, hanem hogy a játékon keresztül is meg lehessen őket szólítani, hiszen ezen keresztül is közelebb tudjuk vinni őket a Jóistenhez. Talán a motivációmban el tudnám mondani azt, hogy a szentelési jelmondatom mindig itt lebeg a szemem előtt, hogy mindent Isten nagyobb dicsőségére. Hát bármit teszek, vagy bármit is cselekszem, azt mindig úgy igyekszem tenni, bármilyen feladatomat is végzem az egyházban, hogy az valóban Istennek a nagyobb dicsőségére váljék, és ugyanakkor az egyházamat tudjam vele szolgálni. Hiszen mint diakonus, nem maga a diakonizálás az, ami engem csak úgy előre tud vinni, hanem mint a szolgáló szeretet, ebben kell nekem előre haladni, és ez egy motivációs eszköz.
Kívánom további életútjára a Jóisten áldását, a szűzanya oltalmát. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökkel van. Köszönöm szépen! Thank you.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Tóth Ferenccel, az APCI Boldog Brenner János Katolikus Általános Iskola intézmény vezetőjével Hajdú Mária beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.